Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jöttünk össze a mai napon is, hogy magasztaljunk, dicsérjünk téged, és áldjuk a drága szent nevedet. Köszönjük, atyám, mindazt a sok jót, amit tőled kapunk. Hálákat adunk a menny erőforrásaiért, és köszönjük, hogy a megváltáscsomagot Krisztusban nekünk adtad. Hálákat adunk, Úr Jézus, hogy te szabaddá tettél bennünket, és mi szabadok vagyunk, és azok is maradunk, mert a megváltás tényét semmi nem tudja megváltoztatni. Hálakat adunk, atyám, a te gyönyörűséges ígédért, amely sziklazó kalapács, kétélű fegyver, világító szövétnek és szellemi eledel. És mi az igét a legfelsőbb hatalomnak tekintjük, és ezt a hatalmat kiárasztjuk az életek felett, a helyzetek felett, a szolgálatok felett. Megáldjuk, atyám, mindazokat, akik a szívünk tábláján vannak, a hatalmi pozícióba levőket az országunkban, az Európai Parlamentben. Megáldjuk a szellemi családunkat, a fizikai családunkat, a hozzátartozóinkat, az ellenségeinket, Izrael népét, az előjáróinkat, a szolgálótársainkat és a szolgálatokat. Hálákat adunk, atyám, hogy te mész előttünk, vered le a zárakat, nyitod az ajtókat, egyengeted az utakat, és nyitod a szíveket. Beköveteljük Jézus nevében az elveszetteket Isten királyságába, és kiküldjük az aratás angyalait, hogy munkálkodjanak ezen a területen. És kihirdetjük, hogy lehullott a sötétség leple a szemekről, és meglátják, atyám, hogy te dicsőséges voltodat, és hozzátérnek, mert nem tudnak ellenállni a hívó szavadnak, a Szent Szellemed vonzásának és a szolgálóangyalok invitálásának, és bejönnek a te királyságodba, és ott maradnak, és növekednek a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, a te bölcsességedet, amit kívánunk, kérünk, hogy jó sáfároid lehessünk. Köszönjük, atyám, a Szent Szellemed vezetését, és az engedelmesség szellemét árasztjuk ki mindannyiunk felett, hogy meg is cselekedjük azt, amit hallunk az Úrtól. Köszönjük, atyám, hogy a te áldottaid vagyunk, és áldássá válhatunk. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntünk benneteket, és külön köszöntjük a kedves vendégeinket. Köszönjük, hogy a mai délutánt az Úrnak szenteltétek. A sáfárság sorozatunk utolsó része következik. Az ötödik rész címe a pénzteszt. Az első pont kétféle sáfár. Köszönjük, Uram, a nyitott szíveket, a halló füleket, és hiszik, hogy jó földbe kerülnek a magok, a mai magok. Szeretnétek gyarapodóak lenni? A gyarapodás egy isteni képesség, ami a rendelkezésünkre áll. Mi képesek vagyunk a gyarapodásra, mert a mennyei atyánk gondoskodik az ő gyermekeiről. Gyermekkoromban rólam is a szüleim gondoskodtak, és nekem nem kellett aggódnom az ellátásom felől. ugyanígy az hívőknek is erre a vonalra kell ráállni. A gyarapodáshoz jó sáfárnak kell lennünk, nem úgy, mint a hamis sáfár a Lukács evangéliumban. Olvassuk el az egyszerű fordításból a Lukács 16-ban 1-től 8-ig.
Azután Jézus a tanítványainak mondott egy példázatot. Volt egy gazdag ember, és annak egy intézője, akire rábízta egész gazdasága irányítását. Az intézőt egyszer bevádolták a gazdánál, hogy elpazarolja a rábízott vagyont. Ezért a gazda magához hívatta, és felelősségre vonta. Mit hallok rólad? Számolj el, hogyan gazdálkodtál a vagyonommal, mert elbocsátalak. Erre az így gondolkozott. Mit tegyek? Látom, hogy elvesztem az állásomat. Kapálni nem tudok, koldulni meg szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy az emberek befogadjanak a házukba, amikor majd elvesztem az állásomat. Azután egyenként magához hívatta a tulajdonos adósait. Megkérdezte az elsőtől, mennyivel tartozol? Az így felelt, 100 korsó olívaolajjal. Mire ő azt mondta, itt a papírod, ülj le, és gyorsan javíts ki 50-re. Azután a másodiktól is megkérdezte, hát te mennyivel tartozol? Az pedig így válaszolt, 100 kórus búzával. Ekkor ő ezt mondta, itt a papírod, javíts ki 80-ra. Később a gazda mégis dicsérte ezt a csaló intézőt, mert az okosan viselkedett. Mert akik ehhez a világhoz tartoznak, okosabban bánnak egymással, mint azok, akik a világossághoz tartoznak.
Amen.
Amen.
Amit mi itt intézőnek hallottunk, az a mi fordításunkban a hamis sáfár. Ez a hamis sáfár a világ gazdagságából lopott, amikor más vagyonát használta a saját javára. A pénz által hatást és befolyást gyakorolt másokra, megvásárolta a bizalmukat, és vesztegetéssel a mai értelemben bűncselekmény követett el. A gazda a 8. versbe mégis azt mondta, hogy volt annyi eszed, hogy becsapj engem. Ez a sáfár világi ember volt, aki felfedezte a pénz befolyásoló erejét, és a jövőjét vesztegetéssel igyekezett biztosítani. A hamis sáfár a becsületét pénzre cserélte el, mert ő a jelennek élt. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy én sem fizethetem ki a te pénztárcádból azt, amit én vásárolok a boltban magam részére. A pénz, amivel sáfárkodsz, az valójában nem a te saját pénzed, mert Isten kegyelme által kaptad. Ugyanis a munkádhoz ő ad erőt és képességet, és ezáltal tudod elvégezni a feladatokat, hogy fizetést kaphass érte. Ezért helyesen, jó sáfár módjára kellene kezelned a rád bízott javakat. És sok esetben nem csak ugye a fizetésünket kezeljük, hanem más pénzeket is. Gyülekezeti pénzt, iskolába osztálypénzt, vagy pedig megbízunk valakit, hogy fizessen be helyettünk valamilyen összeget. Tehát sokszor rajtunk keresztül is átfolyik egy bizonyos összeg, amit nem szabadna lenyúlni. Nézzünk az Ószövetségben egy jó sáfáról szóló történetet. Dávid tudta, hogy mindaz, amilyen van, az Úrtól kapta, mert Isten adta a képességet a javai megszerzésére. Egyszerű fordításban olvassuk az 1 Krónika 29-ben, 12-től 17-ig. 1 Krónika 29-ben, 12-től 17-ig.
Tőled származik minden gazdagság és dicsőség. Te uralkodsz mindenen. Kezedben van minden hatalom és erő. Te teszel valakit naggyá, és kezed erősít meg mindenkit. Ezért most, Istenünk, hálát adunk neked, és dicsérjük neved. Mert ugyan ki vagyok én, és mi az én népem, hogy a magunk erejéből ajándékoztunk volna bármit is. Hiszen minden tőled jön, és csak abból adtunk, amit kezedből kaptunk. Mert csak átutazó vándorok vagyunk, mint őseink mindannyian. Földi napjaink, mint az árnyékok, tova tűnnek, s nincs remény maradnunk. Örökkévaló Istenünk, mindez a gazdagság, amit szent neved házának építésére gyűjtöttünk, kezedből származik, és mind a tiéd. Amen.
Amen. Ez Dávid király imája. Egy kicsit hosszabb is, és nem minden versét olvastuk fel, de otthon ezt tanulmányozhatjátok. Ez arról szól, hogy Isten elrendelte, hogy építsék meg az első jeruzsálemi templomot. Salamon kapta ezt a feladatot, de Salamon még nagyon fiatal volt, így az édesapja Dávid király kezdte el az adományok gyűjtését és az építkezést, és Salamon fejezte be. Dávid elismeri azt, hogy amit adott a templom építésre, azt mind Istentől kapta. Hasonló a helyzet, amikor mi tizedet fizetünk az Úrnak, elismerjük ezzel azt, hogy az Istentől van, amink van, a fizetésünk, a nyugdíjunk, és ebből megtiszteljük Istent. Dávid tudatában volt ennek, hogy ő Isten áldottja, és bőkezűen meg is tisztelte Istent, mert átszámítva $1.5 billió adott a templom építésére. A tiszta szívű adakozását az emberek is követték, mert megnyílt a szívük, és ők átszámítva $2.5 billió értéket adakoztak a templom építésére. Ezt olvassuk el ugyanitt az 1 Krónika 29-ben 1-től 8-ig.
Ezután Dávid király ezt mondta az összegyűlt vezetőknek. Látjátok, egyedül a fiamat, Salamont választotta Isten erre a feladatra. De Salamon még fiatal és tapasztalatlan. Ez az építkezés pedig igen nagy feladatot jelent, hiszen ez a templom nem embereknek, hanem magának az örökkévaló Istennek készül. Ami engem illet, erőm szerint bőségesen szereztem és gyűjtöttem Istenem temploma számára aranyat és ezüstöt az arany és ezüst eszközökhöz, bronzot és vasat a bronz és vastárgyak számára, faanyagot az épülethez, ónixot és mindenféle egyéb drága követ az ötvös munkákhoz, és különböző színű padlóköveket és fehér márványt. Mivel Istenem templomának a felépítését teljes szívemből kívánom, azon fölül, amit a szent templom számára előkészítettem, még a saját kincstáramból is adok 3000 talentum ófri aranyat és 7000 talentum tiszta ezüstöt a templom falainak a burkolására és az arany, illetve az ezüstárgyak készítésére a mesteremberek kezébe. Ki akar közületek még ma önként ajándékot adni az örökkévalónak? Akkor a vezetők is bőkezően adtak mindenféle ajándékot az Isten temploma építésére és berendezésére. A nemzetségfők, Izrael törzseinek a fejedelmei, a hadsereg ezredesei, századosai és a királyi tisztviselők összesen a következőket ajánlották fel. 5000 talentum aranyat és 10000 arany dárikot, 10000 talentum ezüstöt, 18000 talentum bronzot és 100000 talentum vasat. Akinek drága kövek voltak a birtokában, az azt is az örökkévaló háza kincsestárának adta, a Gérsóni Jehiel a kincstár felügyelője kezébe.
Amen. Amen. Összesen a templom építésre $35 billió értékű kincs gyűlt össze. Ez három részből tevődik össze. Egyrészt Dávid király a kincstári kasszából egy nagyobb összeget biztosított erre, aztán ő adakozott, és ezt követte a nép adakozása. A negyedik versben találjuk a talentum mértékegységet. Egyik esetben 3000 talentum, arany utána 5000. Egy talentum 36 kg. Ez a egyszerű fordítás lábjegyzetében megtalálható. Tehát be lehet szorozni 36 kilóval azokat az összegeket, amit ajándékozott. És a hetedik versben pedig elhangzott a dárik szó, az más néven drachma. És ebből körülbelül 173 tonna gyűlt össze. Ezt írja az egyszerű fordítás lábjegyzete. Mérhetetlen nagy kincs. Mert még a falakat is aranyra borították a templomban. Neked is megvan a szabad akaratod arra, hogy adjál a vagyonodból. Te a javaidnak csak a sáfára vagy, mert minden vagyonod forrása Isten. A bővölködés és a gyarapodás nem csak az anyagiakra vonatkozik. Olvassuk el az 5 Mózes 8-ban a 17-es 18-as verset.
És ne mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szereztem nékem e gazdagságot, hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképpen e mai napon van.
Amen. Itt Isten igéje azt mondja, hogy senki ne büszkékedjen azzal, hogy én ilyen okos vagyok, én ilyen erős vagyok, én ezt meg tudtam csinálni. Mert az erő, a képesség mind Istentől van. Isten nem közvetlenül a pénzt adja, hanem ő erőt ad a gazdagságnak megszerzésére. Az igazi gazdagság egy kenetet, képességet jelent, amelynek segítségével tudunk munkát végezni, és ezáltal meg tudjuk szerezni az anyagiakat. Az egyszerű fordításból a példa beszédek 10.22.
Az örökkévaló áldása tesz igazán gazdaggá, nem az ember erőlködése.
Amen.
Amen.
A kenet a gyarapodásnak a legfontosabb része. Ezért arra kell törekednünk, hogy ez a kenet ott legyen az életünk felett. A mi Biblia fordításunk következőképpen hangzik. Az Úrnak áldása az gazdagít, és nem ad mellé nyomorúságot. Az egyszerű fordítás erőlködést ír, a mi kiadásunk pedig nyomorúságot. Tehát, hogyha ott van az olaj, a kenet, akkor az a szakma, az a mesterség, az a munka nagyon gördülékenyen és olajozottan tud menni. De amikor azt halljuk, hogy valaki pályát módosít, így használják ezt a szót, azt hiszem, akkor ott azt kell feltételezni, hogy nem Isten akaratában volt az a szakma, amit kitanult először. Sokan tanulnak ki második szakmát, harmadik szakmát. És egyszer csak megtalálják azt, amire Isten elhívta őket. Olvassuk az egyszerű fordításból az 1 Mózes 39-ben 1-től 6-ig. Itt József életéről van szó, aki tudjuk, hogy irigységből a bátyai kútba dobtak, aztán rabszolgának eladták, aztán Egyiptomba kerül, börtönbe kerül, de Isten kihozta mindenből, és magas helyre emelte, úgy, ahogy álomban megkapta. 1 Mózes 39, 1-től 6-ig.
Józsefet tehát az izmaeli kereskedők Egyiptomba vitték, és eladták rabszolgának. Az egyiptomi Potifár vette meg, a fáraó egyik főembere és testőrségének parancsnoka. Ettől kezdve urának házában élt és dolgozott. De az örökkévaló ott is Józseffel volt, és mindenben segítette, ezért bár a rabszolga volt, mindenben sikeresnek bizonyult. Potifár is látta Józsefen, hogy az örökkévaló van vele, és emiatt olyan sikeres mindenben. Ezért nagyon megkedvelte Józsefet, és maga mellé vette, hogy személyes szolgálatára legyen. Ezen felül egész háza és gazdasága felvigyázójával tette, és minden vagyonát rábízta. Ettől kezdve az örökkévaló József kedvéért gazdagon megáldotta az egyiptomi Potifár házát, családját és gazdaságát. Potifár mindent Józsefre bízott, s így neki már szinte semmivel nem kellett törődnie, legfőjebb az étellel, amit megevett.
Amen.
Amen.
József rabszolgaként is gyarapodó volt, mert Istennel járt. Ígéri a mi fordításunk, hogy Istennel járt. És erre a kenetre a kormányzó is felfigyelt. A világ a gyarapodást a láthatók szerint ítéli meg, a szerint, hogy kinek milyen van. A keresztény meghatározás így hangzik. A gyarapodás aratásként, azaz következményként jön azáltal, hogy vetünk és aratunk. Más szavakkal, a vetés-aratás szellemi törvényének működtetése által fog megnyilvánulni a gyarapodásunk. A gyarapodás egy Istentől való képesség, amit nem lehet elveszíteni. Józsefen is mindig ott volt ez a kenet, és ez megnyilvánult mindazon, ami a keze alá került. És ahogy hallottuk az írásban, nem csak ő volt áldott, hanem még a Potifár egész házanépe is. A gyarapodás kenete által tudjuk elnyerni mi is a szükséges dolgokat. Alapszabály, hogy amiről gondolkodsz, az fog valóságba jönni. Ezért a szegénység szemlélet helyett egy gazdagság hozzáállásodnak kell lenni. Ehhez hitben, szeretetben, szellemben és kitartásban kell járnunk. Tehát egy gyarapodó hozzáállásra van szükségünk, nem pedig a szegénység tudatra. Hogyha egy hívő véletlenül tönkre menne, Isten ismét talpra tudja állítani, mint Jóbot, aki kétszeresét kapta vissza mindazoknak a javaknak, amit elvesztett. És egy másik eset, ami ide kapcsolódik, hogy a tolvajtól, az ördögtől mindannak a hétszeresét visszakövetelhetjük, amit ellopott, és akkor mi jövünk jobban a helyzetből? Hát nem csak azt kapjuk vissza, amit ellopott, hanem a hétszeresét. Ezt otthon megnézhetitek a példabeszédek 6.31-ben. Most olvassuk el az egyszerű fordításból az 1 Timóteus 6.10-et.
Pénz imádatukból sokféle baj és gonoszság származik. A pénz utáni sóvárgás már letérített a hit útjáról egyeseket, akik ezen felül még rengeteg szenvedést is okoztak saját maguknak.
Amen.
Amen.
A pénznek van egy küldetése. Van ereje és befolyása, ami lehet pozitív és negatív. A negatív hatását már láttuk a tanítás elején, a vesztegetés. De van pozitív hatása is, mert hogyha támogatunk szolgálatokat, el tudnak menni evangelizálni, el tudnak menni az elveszettekhez, és Isten királyságába vezetik őket. A pénzünket költhetjük az időleges földi dolgainkra. Ezen belül mindenképpen kell fordítanunk a megélhetésre, de előfordul, amikor a hívők hiába valóságra is költenek. Átesnek a ló másik oldalára, és például olyan hobbit űznek, amiben nagyon sok pénzt kell fektetni, vagy túlvásárolják magukat. De ha mi felfedezzük, hogy az örökké való dolgok fontosabbak, mint a világi dolgok, akkor az evangélium szolgálatának a támogatását fogjuk előnybe részesíteni. Második pont, Isten kincstára. Mi képesek vagyunk befektetni Isten királyságába, hogy örökké való dolgokat nyerhessünk. Amikor Istennél befektetünk, ő elkezd gondot viselni az időleges földi dolgainkról, a szükségeink betöltéséről. A Máté evangéliumban kezdjük az olvasást a 6. fejezetben, 19-től 21-ig.
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
És folytassuk a 25-től 33-ig.
Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit ígyatok, sem a ti testetek felől, miben öltözködjetek. Avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csőrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliómait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van, hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek.
Amen. Amen. A Máté 6.33-at már szinte kívülről fújjuk, de láthatjuk, hogy ennek a szöveg környezete is az anyagiakról szól. Nem a mennyben lesz szükségünk pénzre, hanem most itt a földi életünkben. A mennyből Isten nem tud pénzt hullatni, mert a mennyben nincs pénz, sem pénzjegyonda. A menny a forrásunk, ahonnan előszólíthatjuk az imáinkra szükségeinket. A Jelenések 21.21 megmutatja nekünk, hogy micsoda gazdagság van a mennyben, mert ott arany utcákon járnak. Jelenések 21.21.
A 12 kapu pedig 12 gyöngy. Minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg.
Amen. Ennek a mérhetetlen gazdagságnak kellene tükröződnie az újjászületett hívők életében is ennek mintájára. A gyarapodás elnyeréséhez szükséges a szövetség alapelveit megértenünk, és ezt a Lukács 6.38-ban találjuk.
Adjatok, néktek is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, szénig teltet adnak az emberek a ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.
Amen. Amen. A magvetés után kell egy bizonyos idő ahhoz, hogy arathassunk. A pénz legmagasabb szintű használata az, amikor örökkévaló dolgokba fektetjük be azt. Például újságot vásárolunk, szórólapot, és ezt eljutatjuk az elvesztettekhez. Vagy szolgálatok működtetését támogatjuk. Egyházunk is nagyon nagy összeggel támogatja a kolenda alkalmat, ami augusztus végén lesz. A hamis mammon, ami a pénz, nagyon könnyen elfogyhat. A fizikai halálunk után pedig a földi kincseink itt maradnak. Használd a pénzedet arra, hogy támogatod az evangélium szolgálatát, így az örömhír üzenetével meg tudod érinteni az elveszettek életét, hogy az Úrhoz fordítsd őket. Például az országunkban több helyen van adományosztással egybekötött evangelizáció. Vagy pedig olyan helyekre biztosítanak szentek újságot, szóróanyagot, kórházakba, szociális otthonokba, hogy az emberek életét megérintse. Van, aki a börtönszolgálatokat támogatja. És amikor majd hazaköltözöl az Úrhoz, a mennyben ezrével várnak azok, akik általad kerültek oda üdvözülve. Láthatod, hogy a pénznek küldetése van. Használd a pénzt arra, hogy befektess a jövőbe, az örökké való dolgokba. A pénz időleges, mert csak itt a földön van jelen. A mennyben nincs pénz, de Isten munkájára előre küldheted magad előtt. Egyszerű fordításból olvassuk az 1 Timóteus 6-ban, 18-as, 19-es verset.
Parancsold meg nekik, hogy a jó tettekben legyenek gazdagok, legyenek nagylelkű adakozók, szívesen osszák meg másokkal, amiük van. Ha ezt teszik, kincset gyűjtenek maguknak a mennyben, ez lesz a jövőjük biztos alapja, és képessé teszi őket, hogy megragadják a valóságos életet.
Amen. A pénzt át tudod utalni a mennyei folyószámládra, és onnan tudsz is kivenni belőle. Úgy, mint a bankból. Tehát a pénzt befektetheted az evangélium szolgálatába, és ezáltal két dolog történik. Az egyik, az újjászületéssel megváltoztathatod az emberek életét, a másik pedig a szolgálatokat nem korlátozza a pénzhiány. Mert vannak olyan szolgálatok, ahol nem lehet kitenni perselyt. Kórházban, börtönben, szociális otthonban, utcai evangelizációnál. Ha a mennyei királyságba fektetsz be, az örökké a tiéd marad, és az Úr gondot fog viselni rá. Néhányan keserű szájízzel adakoznak, de a mennyben már ők is örülni fognak, mert meglátják, hogy valóban jó helyre küldték a pénzüket. Az alapítványokkal kapcsolatban előfordulhat, és a civil szervezetekkel kapcsolatban előfordulhat, hogy kétségeink merülhetnek fel, hogy valóban jó célra használják-e az adományunkat. Úgy kell használni a pénzünket, hogy lehetőleg minél több örökké való dolgot nyerjünk meg vele. Az üdvösség örökké való dolog. Azok a könyvek, amelyek az egyházunk kiadásában megjelentek, örökké való dolgok. Mert szellemi növekedést adnak az olvasóknak. Korábban már mondtam, hogy ami nem örökké való dolog, az például a község monográfiája, amiben én is részt vettem Szántódon, és az nem fog megállni az Úr előtt, mert nem az ige van benne. Istent be kell vonni az anyagi helyzetünk intézésébe, mert a kenet segít ebben is. A pénznek többet kellene jelentenie, mint a saját szükségletünk betöltését, mert arra is kellene fordítani belőle, hogy Isten királyságát építhessük, és a szegények számára áldássá válhassunk. Ha első helyre tesszük Istent az életünkben, ő valóban gondot fog viselni rólunk. Will Kaiser nagyon régen járt az egyházunkban, egyszer egy bizonságot tett arról, hogy az utolsó penniét jegyre költötte, hogy el tudjon utazni egy konferenciára, amit ő tartott, hogy tudjon prédikálni és áldással lehessen mások számára. Ez hasonló eset, mint a két filléres asszony. Ha az evangélium hirdetésére is fordítunk pénzt, akkor az elveszetteket ki tudjuk menteni a pokolba vezető útról. Isten nem tétlenségre és naplopásra hívta el az embert. A munka célja az, hogy legyen jövedelmünk, hogy többet tudjunk adni a szűkölködőknek, és építhessük Isten királyságát. A pásztorok egy másfajta munkából élnek. 1 Korintus 9.14. 1 Korintus 9.14.
Ekképpen rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek.
Amen. Ők a bérüket az evangélium hirdetésért kapják a hallgatóságtól, a nyájuktól. Egy képes üzenettel találkoztam nem olyan túl régen, van rajta két ige. Az első ige úgy szól, hogy a tized az Úré. A második ige úgy szól, hogy méltó a munkás a maga jutalmára, és a többi szöveg arról szól, hogy ha valaki interneten keresztül veszi fel a szellemi táplálékát, akkor annak a gyülekezetnek jár a tized, akinek a tanítását hallgatja. Mert méltó a munkás a maga jutalmára. Jézus ingyen hirdette az igét, de a megélhetéséről gondoskodtak a tanítványai. Ugye egy pásztornak is kell étkeznie. Mert hogyha egy pásztor éhen hal, akkor nem tudja hirdetni az igét. Az elmékben néha nincs megértés az adakozásról. Pedig működik a vetés-aratás törvényszerűsége. Ezen elv alapján el kell kezdeni vetni ebbe az irányba, ahelyett, hogy felélnénk az összes anyagi javainkat. Isten királyságába, a mennyei bankba a legcélszerűbb befektetni. Ahhoz, hogy ezt megértsük a szívünkben, el kell mélyedni Isten igéjén. Olvassuk a Lukács 16-ban, 10-től 13-ig.
Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hűek nem voltatok, ki bízná reátok az igazi kincset? És ha a másén hűek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tiétek? Egy szolgál sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.
Amen. Mindjárt megfejtjük ezt az igazságot. Itt a végén hozzáteszem azt, hogy egyszerre. Tehát nem szolgálhatunk egyszerre Istennek és a mammonnak, ami a pénzt jelenti a világban. Tehát a kettő együtt nem megy. A kevésen hű kifejezés a pénzre utal. A kevés szó görög jelentése legkisebb, legapróbb, legcsekélyebb. Tehát ez a szó a dolognak a súlyára utal. A sokon szó görög jelentése nagy, hatalmas, erős, fontos. A Biblia tehát a pénzt nevezi a legkisebbnek, a nagyobbnak pedig a kenetet és az üdvösségre vezetést. Az, aki nem volt hű a legkisebben, azaz a pénzen, az hogyan várhatná el azt, hogy az ettől nagyobb dolgok működjenek az életében? A sáfárság területén a pénz a legkisebb dolog az életünkben, amely területen hűséget kell tanúsítanunk Isten felé. Ha nem bizonyulunk hűnek a legkisebben, a pénzen, akkor ő hogyan bízhatná ránk a nagyobb megcselekedését? Felfedezted-e, hogy többet olvashatunk a Bibliában az anyagiakról, mint bármely más területről? Az egyházunkban többségében a hitről és a gyógyulásról hallunk tanításokat, de a Biblia állítása igaz. Hatalmas részt szentel a Biblia arra, hogy hogyan tiszteljük meg Istent a pénzünkkel, és ő hogyan gyarapít bennünket ezáltal. Isten elvárja, hogy maximálisan megbízzunk ő benne az anyagiak területén is. Ha a legkisebb, a pénz területén nem tudsz megbízni Istenben, akkor az életed többi területén megtévesztésbe leszel. Ha a kicsin, azaz a pénzen nem vagy hű, akkor ki fogja rád bízni az igazi kincset? És mi az igazi kincs? A kenet. Isten felkentjei mindig hatalmas adakozók. Főképp egy induló gyülekezetnél a pásztor fizeti a terembért, az úti költséget, mert az új nyáj még nem érti ennek a működését. A rajtunk levő kenet és az adakozásunk összefügg. Építsd ki a hitedet, te is, az Isten útján való gyarapodásban. Harmadik pontunk, a tesztelés. Isten letesztel bennünket, hogy engedelmesek és hűségesek vagyunk-e. Ábrahám esetében is látjuk, hogy Isten letesztelte Ábrahámnak az engedelmességét és a hűségét, amikor a fiát kérte, hogy áldozza fel. Isten minket úgy tesztel le, hogy a legkisebb területnél a pénznél kezdi. És ha mi hűségesek vagyunk ebben, és sikeresen átmegyünk ezen a teszten, akkor fogunk felnövekedni a nagyobb területekhez. Tehát a kenethez, az üdvösségre vezetéshez. Nem lehet Isten áldásait adakozással kiérdemelni, hanem az a hit, amivel adakozol, az fogja odavonzani az áldásokat. Az egyszerű fordításból olvassunk több szakaszt. A Márk evangélium 10-17.
Jézus már útnak indult, amikor egy férfi odafutott hozzá, térdre borult előtte, és megkérdezte: Jó mester, mit kell tennem, hogy örök életet kapjak?
Amen. Ez a mi ismereteink szerint a gazdag ifjú története. Olvassuk a 21-25-ig.
Jézus rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta: Még egy dolog van, amit meg kell tenned. Menj, add el minden vagyonodat, és amit érte kapsz, oszd szét a szegények között, akkor majd a mennyben lesz a kincsed. Azután gyere, és kövess engem. Erre a válaszra a férfi arca elkomorult, és szomorúan elment, mert nagyon gazdag volt. Jézus ekkor végignézett a tanítványaim, és ezt mondta nekik: Milyen nehezen jutnak be Isten királyságába a gazdagok. Ha a tanítványok nagyon megdöbbentek ezen, ő azonban megerősítette: Gyermekeim, látjátok, milyen nehéz bemenni Isten királyságába. Még egy tevének is könnyebb átmenni a varrótű fokán, mint egy gazdagnak bejutni Isten királyságába.
És a 28-30-ig.
Péter ekkor azt mondta: Látod, mi mindent elhagytunk, hogy kövessünk téged. Jézus így felelt: Igazán mondom nektek, mindenki, aki értem és az örömhírért elhagyta otthonát, testvéreit, apját, anyját, gyerekeit, szántóföldjét, az 100-szor annyit kap vissza még ebben a világban, otthont, testvért, anyát, gyermekeket, szántóföldeket. Ugyanakkor üldözésben is része lesz, a következő korszakban pedig örök életet kap.
Amen. Ez a történet még a kereszt előtt játszódott. Fontos tudni. Nagyon fontos a történeteket úgy vizsgálni, hogy kereszt előtt történt, vagy kereszt után történt. Mert teljesen más a helyzet. Egyik esetben is, a másik esetben is. Ennek a gazdag ifjúnak elhívása volt szolgálatra, de ő inkább a vagyonát választotta. Mert Jézus azt mondta, hogy oszta szét a vagyonát. Aki a szegényeknek ad, az valójában Istennek ad, és Isten sokszorosan visszafizeti. Példabeszédek 19-17.
Kölcsön áld az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jó téteményét megfizeti néki.
Amen. Teljes szívből kell hinni Istenben az anyagiak területén is, mert ő az erszényeinket meg akarja tölteni. Ezt az igét olvastuk a múlt héten a példabeszédek 8.21-ben. Ha nem bízol meg Istenben az anyagiak területén, ki fogja rád bízni a nagyobbat? Hogyan tudná így rád bízni az elveszetteknek az üdvösségre vezetését? Az anyagi dolgok a legkisebbek, az üdvösség és a kenet a nagyobb dolgok. És emlékeztek a János 14-12-re, amelyik azt írja, hogy nagyobbakat is fogunk cselekedni, mint az Úr Jézus. A felolvasott igerészből a 21-es vershez a következő üzenet tartozik. E világ gazdagsága megkötözte az ifjút. Vagyon nélkül ugyanis az Urat szolgálhatta volna teljes szívből. Meg kell tanulni egyrészt elengedni a világ gazdasági rendszerét, másrészt megragadni Isten áldásait. Kicsiben lassan kell elindulni a vetésben, és hinni kell az aratásban. A kezdet mindig a magvetés, és ezt követi idővel az aratás. 2 Korintus 9-ben, 6-tól 11-ig.
Azt mondom pedig, aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Kiki, amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek névén minden jó téteményre bőségben legyetek. Amint megvan írva, szórt adott a szegényeknek, az ő igazsága örökké megmarad. aki pedig magot szolgáltat a magvetőnek, kenyeret is szolgáltat eleségül, és megsokasítja a vetésteket, és megnöveli megigazultságotok gyümölcseit. Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek.
Amen. A 9. vers az Úr Jézus adakozására utal, hogy szórt, adott a szegényeknek. Amen. És a 10. versben két dolgot kell meglátnunk, hogy amikor Istentől magot kérünk arra, hogy vethessünk, akkor ő két dolgot ad. Ad magot, és addig, amíg az aratásunk el nem jön, addig ad kenyeret is, hogy nehogy éhen haljunk. Mert úgy szól, hogy magot szolgáltat a magvetőnek, vesző, kenyeret is szolgáltat eleségül. A régi fordításunkban nem egészen így van, rossz helyen van a vesző. Tehát itt két dologról van szó, kenyér és mag. És a kenyér addig kell, amíg a magunk nem fordul aratásba. Isten azt kéri, hogy az anyagi területen próbáljuk meg őt. Egyszerű fordításból olvassuk a Malakiás 3-ban a 10-től 12-ig.
Hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből a templom raktárába, hogy házamban legyen elég élelem. Ezzel tegyetek próbára, mondja az örökkévaló, a seregek ura. Azután figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal. Még a kártevőket is előzöm tőletek, hogy ne pusztíthassák el, amit földetek terem. Szőlőtök sem lesz terméketlen, mondja az örökkévaló, a seregek ura. Ezért minden nemzet áldottnak és boldognak mond majd titeket, mert országotok fölvirágzik, mondja az örökkévaló, a seregek ura.
Isten itt azt mondja valójában, ha mersz bízni bennem, és nem kételkedsz, akkor a felséges kincses tárából fogom gazdagon megelégíteni az életedet. Ő be tud tölteni minden szükségedet, és meg tudja elégíteni az éhezőt javakkal. Az igaznak nem kell koldulni kenyérért. Ez csak az ördögnek az ötlete. Nem baj, ha van vagyonod. A baj az, ha csak abban bízol. Ha nem mersz adakozni, akkor jobban bízol a pénzben, mint Isten ígéretében. Amihez félve ragaszkodsz, azt jobb elsőként elajándékoznod, hogy megszabadulj a félelem szellemétől. Például valakinek van egy drága bélyeggyűjteménye, és attól retteg, hogy azt elrabolják tőle. Akkor jobb, hogyha megszabadul tőle. Mert a félelem oda vonza a rablót, a tolvajt. És hogyha ellopják, akkor az nem vetésnek minősül. Ha viszont elajándékozza, akkor 30-60% annyit legalább, minimum maradhat belőle. Az adakozás hiánya olyan, mintha hiányozna a létrának az alsó foka, és ez miatt nem tudsz feljebb lépni. A büszke nem fogadja el a vetést. Az a saját problémája, de így Isten nem tud segíteni neki. Előbb adni, utána kapni. Ez a szellemi törvényszerűség, ez a sorrend. Senki ne ítélje el magát, ha kevesebbet tud adni. Az adakozásról volt itt egy statisztika. 15 évvel ezelőtt az Egyesült Államokban a keresztényeknek mindössze 3%-a volt csak adakozó. Az nagyon kevés. Ez nem a tizedet jelenti, ez az adakozást jelenti. Ott kezd el az adakozást, ahol a hited éppen van, mert csalódhatsz. Nemrégen volt egy olyan történet, hogy valaki elajándékozta a házát, és nem a Szent Szellem vezetéséből tette, hanem hústestből is hajléktalan lett. Tehát, ha nincs meg az embernek a hite abban, hogy amit elvet, elajándékoz, az nem fordul vissza, akkor ne lépje meg, mert tényleg csalódhat benne. Rossz sáfár az, aki azt mondja, a kevésből nem adok, majd csak akkor, ha bőségben leszek. Ha az anyagiak területén az Úr nem tud megbízni benned, akkor ez akadályozni fog más területen is. Pedig az Úr szeretne használni több területen, de így nem tudja rád bízni a nagyobbat, a nagyobb kenetet, a nagyobb képességet. Az evangélium szívének a magva egyrészt hűségesnek kell lenni a kisebbhez a pénzkezelésében, még mielőtt a nagyobb, azaz a kenet megnyilvánulna. A második, Isten alap elveiben kell működni, mert téged is gyarapítani akar. Ézsaiás 45:3.
Néked adom a sötétségnek kincseit, és a rejtek helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istenem.
Amen. Amen. Tehát amit az ördög összegyűjtött, azt Isten nekünk szánja adni. Sokak számára a vetés aratása az egyetlen út, hogy kijöjjenek a nyomorúságból. A szegényeknek nyitottabb a szívük és nagyobb a hitük, mert ők az utolsó szalmaszálként is az Úrban kapaszkodnak. Ezzel szemben a jómódú a saját gazdagságában bízik, ami akadályozza őt abban, hogy befogadja Jézust a szívébe. Isten királyságában könnyebb lenne az anyagiakban előbbre jutni, ha bíznának Istenben. Ha nem bíznak Istenben az anyagiak területén, akkor nehezebben jutnak előre, mint hogyha a tű fokán akarnának átjutni. Az elveszettek inkább a gazdagságukban bíznak, így a saját életüket nehezítik meg ezzel. Sokan napról napra élnek, mert nem bíznak Istenben az anyagiak területén, és így nem jutnak sokra. Ki kell kerülnöd a szegénység szindrómából. Én szeretném látni, hogy Isten áldottjai vagytok. Minden apostol hátrahagyta mindenét, hogy Jézust követhesse. Ennek ellenére Isten bőségre juttatta őket, mert az erő leszállt rájuk, és a kenet velük volt. Valaki úgy gondolkodik, ha adok, akkor kevesebb marad nekem. Így miből éljek meg? Adjak-e? De ez egy téves felfogás. Nézzük meg, mit mond a példabeszédek az egyszerű fordításban. Példabeszédek 11:24.
Van, aki bőkezően adakozik, mégis egyre gyarapodik. S van, aki mindent megtart magának, mégis elszegényedik.
Amen. Ebben egy nagy igazság van. Ígéretünk van az igében arra, hogy még itt a földön akár száz annyit kapunk vissza, de a hitedet kiterjesztheted ezer annyira is. És tudjuk, hogy minden a hitünk alapján fog működni. Ha valaki például megelégszik a százszoros aratással, akkor ezzel Isten korlátozza. Ezért jobb lenne, ha az aratásának nem szabna felső határt, hogy a többszörösét is megkaphassa. Mert hogyha azt imádkozzuk, hogy én elvetek most egy összeget Isten királyságába, és kiárosztom a hitemet, hogy 100 annyit kapok vissza. De mi van akkor, ha Isten 200 annyit szeretne adni? Akkor ezzel ugye lekorlátozom őt. Tehát akkor úgy kell imádkozni, hogy legalább 100 annyit kapjak vissza, hát a felső határ akkor szabad. Ha te kötésben vagy, akkor Istent is kötésben tartod. És így bedugulnak az áldások csatornái. Ha bízol Istenben, akkor bárhol gyarapodhatsz, amerre jársz, mert ő a te ellátásod forrása. És Isten egyik neve az El Shaddai, ami azt jelenti, hogy Isten többet ad, mint ami elegendő a számunkra, hogy mi is tudjunk adni másoknak. Isten képes arra, hogy kihozzon a szegénységből, visszaadjon mindent, és gyarapítson természetfeletti módon. Ha engedelmes vagy, kenet száll az életedre, hogy képessé tegyen a gazdagság megszerzésére. Olvastuk a múlt héten az Ézsaiás 1:19-et, ott van benne az engedelmesség. El kell határoznod, hogyan viszonyulj a kicsihez, a pénzhez. mert ez megnyitja az utat a gyógyulás és a szabadulás felé is. Ha ezt megérted, és a hitedet kifejleszted ebben, akkor működni fog a számodra. Újítsd meg a gondolkodásodat, amihez természetesen időre van szükség, és a figyelmedet az elfogadásra fordítsad. Tehát építsd ki az elfogadó hidet. Vesd el az ige magját a szívedbe, és mélyedj el az igében, hogy sikeres és virágzó lehess, ahogy Isten tanácsolt a Józsuénak. Utolsó igénk a Józsué 1.8-as.
El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá te útjaidat, és akkor leszel sikeres.
Amen.
Amen.
Tehát az igének megfelelően változtasd meg a gondolkodásodat és a cselekedeteidet. Az újjászületett hívőknek már nem a világi dolgokkal kellene foglalkozniuk, hanem az örök szellemi dolgokkal. Használnunk kell a képzelőerőnket, hogy legyen magunkról egy gyarapodó látásunk. És egy rövid megvallást mondunk. Én gyarapodó vagyok.
Én gyarapodó vagyok.
Krisztus által.
Krisztus által.
És soha nem megyek tönkre anyagilag.
És soha nem megyek tönkre anyagilag.
A világ gazdagsága.
A világ gazdagsága.
A tenger kincsözöne.
A tenger kincsözöne.
A gonoszok javai.
A gonoszok javai.
Mind hozzám jönnek.
Mind hozzám jönnek.
A Jézus nevében.
A Jézus nevében.
Amen.
Amen.
Dicsérjük az Urat. Köszönjük, hogy időnket beosztotta. És a szíveteket tele plantálta az igével. Elértünk a sorozat végére. Az első részt a fontossági sorrenddel kezdtük, és a fontossági sorrendet komolyan kellene venni. Ezt a pár gondolatot az este éljeztem le. Az elmúlt 20 éves szolgálatban többször hallottam azt a szentektől, hogy majd meglátjuk, hogy mit akar a családom, és akkor ennek függvényében megyek ide, megyek oda, megyek evangelizációra, megyek szolgálatba, megyek alkalomra. De ilyen esetben azt kellene megvizsgálni, hogy mit akar Jézus. Hogyha azt imádkozzuk, hogy elrendeljük, hogy minden Jézushoz igazodjon, akkor a fontossági sorrendünknek is Jézushoz kellene igazodni. Csak akkor tud igazodni Jézushoz minden dolgunk, hogyha mi a gyeplőt a kezünkbe tartjuk, és nem engedjük el. Nem adjuk át a gyeplőt másnak. A prioritás azt jelenti, hogy az első tenni az első helyre. És nem elég ezt a fontossági sorrendet meghozni a szívünkben, vagy leírni a papírra. Mert Jakab levele azt írja, hogy a cselekedetek nélkül ez halott. Tehát ha van egy fontossági sorrendünk, akkor ezt meg is kell cselekedni. Ezt várja el tőlünk az Úr. Dicsérjük az Urat, és áldjuk a drága szent nevét. Szemben van gyógyító munka, dicséret alatt erőteljes. Bal szemben mutatta az Úr, de mind a két, talán amikor páros szervek vannak, mind a kettőre ki lehet választani. Megjelent a Ságvári Újság júniusi száma. Az első oldalon Ne okold Istent című kis tanítás rész Kenneth Hagin egyik munkájából egy részlet. A második, harmadik oldalon folytatódott az ima fajták sorozat, a ketten egy akaraton, illetve az ima akadályai. Hátoldalon találtok Heidi Baker szolgálatáról egy rövid beszámolót, és azt a két montást, amikor ott voltunk Budaörsön. Még egy gondolatot kaptam tegnap este. A keresztényekre jellemző a jó szívűség. De ez nem azonos azzal, hogy mindent te akarj megoldani. Tehát nem szabad átesni a lónak a másik oldalára. De ha ma hívnának társadalmi munkára, akkor nagyon bölcsen megvizsgálnám az időmet, és lehet, hogy csak azt mondanám, hogy rendben megyek, hogy én is tegyek valamit a községemért, de nem biztos, hogy 8 órát tudok vállalni, csak 4-et. Hogy maradjon időm az Úrra is. Tehát bölcsen kell sáfárkodni az időnkkel, ami a sorozatnak az első része volt.
Én mint az ima alatt kaptam igéket és gondolatokat, hogy, és pont erről, hogy a munka mellett tudjunk gyülekezetbe is járni. Mert a Jakab 4:7 azt mondja, hogy vessétek alá magatokat Istennek, és álljatok ellen az ördögnek. Mert az ördög ugye a legjobb tulajdonsága, hogy kitartóan támad minket, vagy fájdalmakkal, hogy ne tudjunk eljönni gyülekezetbe, vagy elfáradással, és vagy pedig valami más problémával, hogy a gondolatunk mindig máshol legyen. Vagy esetleg a család akarnak keresztbe tenni, ugye, mert van nagyon sok minden, ami ugye akadály, amikor az ember ide szánja az életét, és az ördögnek az a dolga, hogy ebbe keresztbe tegyen. De nekünk meg az a dolgunk, hogy megálljunk Istennek az erejében, jelenlétében és a kitartásban. És ezért kaptam hozzá Zsidó 10:25-öt, amiben azt írja az ige, hogy el ne maradjatok az egybegyülekezéstől, és buzdítsuk a többit is, hogy jöjjenek és legyenek itt velünk, mert nagyon fontos a szellemi növekedés. És ha a szellemünk növekedik, akkor kitartóak tudunk lenni, ellen tudunk állni az ördögnek, és az életünk minden napján élhetjük az igei igazságot, mert ezt hallottuk a börtönben is, ez is egy bizonság egy fiútól, aki igazából ismerte Isten dolgait, amit hallott a szüleitől, igazából jobban vallásosan, de most, hogy az írást gyakorolja a börtönbe, azt mondta, hogy tényleg mindenre megkapja a választ. Tehát minden napra megadja az Úr, hogy mit kellene tenni, vagy mit kell tenni. És dicsőség az Úrnak. A másik pedig a Jakab levelében, ugye, ami van az elején, hogy mi keresztények, ahogy hallottuk a tanításban is, hogy nem tudom melyik igében volt, hogy a megpróbáltatásokban is ugye ki kell tartanunk igazából, ami Jézus is végigment, ugye nekünk is ezen át kell menni. És itt van a Jakab levelében, hogy teljes örömnek tartsátok atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Tehát örömmel, mert tudjuk azt, hogy Jézus győzelmet adott nekünk minden megpróbáltatásban és kísértésben, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. Tehát nagyon fontos a kitartás, mert amikor már nagyon nehéz helyzetben vagyunk, akkor úgy érezzük, hogy feladjuk és nem csináljuk tovább. Akkor kell a legerősebben megállni. Akkor kell. És a kitartásban pedig tökéletesen cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, semmiben hiányt ne szenvedjetek. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrányás nélkül ad, és megadatik néki. Tehát mi minden nap imádkozzuk azt, hogy több bölcsességet kapjunk Istentől, és még nagyobb kegyelmet. Mert ez nagyon fontos, mert a kegyelem tart meg minket. És ez egy hatalmas kitartásnak a gyümölcse az, hogy igenis győztesek vagyunk, amit Jézus megszerzett nekünk mindenben, és ez ugye mindig azt mondjuk, hogy a hitünk a valuta, a fizető eszköz a mennyben, és nekünk a hitünket növelni kell ahhoz, hogy meg tudjunk állni szilárdan ezen a kősziklán.
Az Úr dicsőségére berekesztjük a mai alkalmunkat. Jövő héten várunk benneteket szeretettel.